A fiú elandalottan nézi a csúcsos aranybrokát föveget, a nehéz kék sejem köpenyt, a szem lesiklik a nyílásokhoz, két kar nyúlik előre, nehéz sejmekbe burkoltanak kar végén, mint valami ékszer úgy nő ki a hosszú, keskeny férfi kéz, gyűrűsen, festett, spényezett körmökkel, különös, zománccal bevont körmökkel, amilyeneket még nem látott soha. Az első nap a legnehezebb. Hajnalban ébredt, felrúgta magát az ágyból, felült. Barna fiú teste előre lendült, mintha elkapta volna a hajó mozgásának ritmusát. Nehéz, túl édes és túl fűszeres ételek ízét érezte, szájában maradt a tegnap esti lakoma idegen zamatú borainak íze. Otthon, a magyar udvarnál ismerte a részegeseket, az öreg ispánokat, akik a királyi asztalnál is elfeledkeznek néha az illemről, kidagad eresz szemük, hangjuk reket, majd rikácsoló, s ha nem viszi ki őket idejében az udvarmester, öklükkel csapdosnak az asztalra, aranypohár, ezüstál, egyszerre táncolni kezd. A fiatalok kevesebbet isznak, mintha mindig nyögnék a nagy komor öregnek, Lukácsnak árnyékát. Már nincs itt? Kérdezte István király, a bátyja, amikor szombat este megosztotta vele drágaságait. István is félt tőle, az érsek úrtól, oly félelmesen öreg, kemény, szigorú. Mintha vasból lenne, s fa lenne mégis, mely benne gyökeredzik a földjében. István, a bátyja is félt tőle, pedig ő király. Az első este a legnehezebb. Nincs senki vele, aki ő hozzá tartozik. Követség utazik a hajón, ispánok, papok, nótáriusok. De ők is nehézkedvűek, mintha félnének a víztől, a hajótól, a közeledő tengertől. Földi népek lovakon járnak, ha megöregszenek szekéren. A gája tágas, valóságos kis vár, s elől a sárkány orr félelmes tűzfészkeibe rejtőzik a görög veszedelem. A fiú már mindezt ismeri. A hajó parancsnokával beszélt, leszállt a mélységekbe, ahol az evezősök pihennek, amikor ár mentén siklik le a hajó. Nem kell sietni, nem kell korbácsolni a tenger felé áradó zöld vizeket. Reggel van. A fiú test előre hajlik, barna, arányos, nyúlánk. Az arc élesen metszett, haja az új divat szerint fürtösen hull válláig, nincs elcsomózva, mint az öregeknél. A gyolcs ing fehérsége még erősebben ütel az arc színétől. A szem élénk, örökjátékú. Most inkább riadtan, bizonytalanul tekinget, eltűnt ajkáról az örök mosoly. Leckéire gondol, a görög leckére, mely mindjárt megkezdődik, mihelyt felkel. Mosdik, s befejezi az első étkezést. A fáradt agyvelő betüket ró a lélek falára, csupa egyedülálló görög betűt, lomhat tau, és haragos céták táncolnak előtte, szavak, melyeknek kétféle értelmük van. Egy hang szerinti, ilyenkor bíborokat, zöldeket, távoli folyókat lát, idegen páncélokat, ha ropogtatja a szót, hogy polytropon, várak táncolnak előtte, ostromgépek zaja felgyúl benne a világ, s aztán elszégyelli magát, lehajtja a fejét, hogy új nevelője mágus tekintetében ne találkozzék, mert most magyarázni kellene a nehéz idegen szintaxis akadályai közt botorkálva, mintha sötét erdőben járna, csak itt-ott lát maga előtt parányi fénynyalábokat. Görögül beszél, halkan, kisé szégyenkezve, feszülten figyelve a mestert, aki szemével bűvöli, mosolyog, édes és hamis a szava, mint az írás mondja, félig értett kedvességekkel traktálja, melyeknek nincs mása az anyanyelvén, nem tud becézni. Férfiak nyelve, nem utiköltőké és rétoroké. Béla lefelé úszik a Dunán. Béla, mondta mosolyogva, s kissé könnyesen is István, amikor leszálltak a lóról a budai várhegy alatt. Búcsúztak, a névtől is búcsúzott, mert ezt is le kell majd a nyelvével, köntösével együtt vetnie, mint valamilyen lánynak, aki mátkájához idegen udvarba utazik. Béla, ne feledd el soha, hogy testvérek vagyunk. Ez volt az utolsó szó. Nem Lukács szava, és nem a kancellária embereié. Nem a püspököké. István mondta, aki alig néhány esztendővel öregebb, s akit oly keveset látott az utolsó esztendők alatt. Az utolsó esztendők, amelyekre emlékezett. Vad, észbontó vágták, téli havas szánutak, menekülések, sriadások. Egy éjszaka felrázák, s még érzi anyja melegét, s aztán már csak vad idegen zsoldosok szitok szavát, amint újból éjszaka kell menekülni, újból, új helyen, új kastélyba hajtja éjszaka nyugovóra fejét, a medvebőrnek idegen, nedves szaga van, s egy magas, szőke osztrák úr meleg sört erőszakol torkába. Elszakadnak Istvántól, s az anyától is, mindez forgatag, mely tépi az Árpád hajlékot, nagybátyák árnyéka, akiket szitokkal illettek, s Tedeum zeng fel az erdő szélen, mert Lukács érsek diadalmaskodott. László, a bitorló király, fél esztendőnél tovább nem viselte fején az átkot. Megtért latin pap hangja mellett övéihez. És utána a másik István jött, számban s években öregebbik, aki negyediknek mondotta magát, s görög asszonya kedvéért már ő is görögül hallgatta a misét, két szín alatt áldozott. S ez az István, a nagybátyja, őt is halálra kerestette, mert fajtájukból mindegyik veszedelmes a bitorlóra, aki fiú, elmúlt tízesztendős, lóra tud ülni, ismeri a nép. Zűrzavaros, bolond hónapok voltak, melyeknek rossz emléke csak az utolsó esztendők fénye között csendesedett el. A nagypap sápat, börtönsárga arcát látja, mint ott áll ornátusában, hangja végig dörren a templomhajón. Anyanyelvén szól, melyet édesebben és bőségesebben beszél, mint akárki ő előtte. Különös fordulatokkal, melyekben megakad figyelme, idegen neveket mond, s lágy szavakat kever bele. Ezeket még Párizs városából hozta magával, s ezeket az édes francia szavakat szegezi szemben a jottával s az epsilonnal, mely fenyegetően ott gyűrűzik Pannonia országa körül. Lukács újból érsek. Ő az, aki a királyt koronázta, mindenki eltörpül mellette, s mindenki fél tőle, mióta megjósolta László halálát, s a halál bekövetkezett. Isten szava van benne, mondják, mert senki sem hisz abban, amit terjesztettek a görögösök róla, hogy varázslómester s ördögi praktikákkal változtatja a csillagok járását is. Nem hisz benne senki, mert akkor nem penészedett volna oly sokáig börtönében, mely elhalványította bőrét, mint annak, aki a sírból visszaérkezik. Vajon az is Lukács műve volt-e, hogy őt, Bélát adta Mánuelnek, mint a béke zálogát? Megelégelte-e az érsek a bitorló királyokat, a tavaszi hadjáratot, mely tűztorkával feleszi a partot, a sáska hadakat a szerémségben, a maros mentén dúlókat, akik templomokat szentségtelenítettek meg, s ritusok métejét elhintik fekete szakálú süveges papjaik? Lukács akarta, hogy István őt ajánlja túszként Mánuel úrnak. Mánuel válaszolt, mint idősebb rokon a fiatalabb rokonnak, megadva néki a rex tituluszt. Béla még csak 13 esztendős, s már aggódó tekintetében viszontagságos évek tapasztalata oldódik fel. 13 esztendős Béla tudja, hogy Lukács érsek és bátyja István akarták így, hogy felüljön a hajó fedélzetére, felejtse el a nyelveket, melyek rátapadtak vándorlása alatt, ám tanulja meg a nehéz, ködös aurisztoszokat, a feladott tézist, felejtse el majd nevét is, amire apja keresztelte. Lukács sokáig beszélt vele, mielőtt indult. Ketten voltak, az érsek meghajlott, mint szálfa, eres fagyos kezébe vette kezét. Más hangja volt, meglágyult a kemény preceptor, saját gyermekkoráról mesélt távoli évekről, melyeknek ámulatát soha, de soha nem tudta elfelejteni. Arról beszélt Lukács, hogy a palánta erősebb, vagy a gyökér. Nézd, mondta, Krisztus egy aklot teremtett, és az emberek azok, akik az aklot szerte választották. Te elmégy Bizáncba, tele leszel bíborral, címekkel ékeskedsz majd, mint senki eddig hazánk fiai közül, majdnem olyan leszel, mint a császár, aki hirdeti, hogy Isten trónusának alsóbbik zsámolyánál áll, hozzá leszel hasonló, fia leszel, mert a császárnak nincs fia. Te leszel leányának férje, s ha meghal, így ígérte esküvéssel is, hogy te leszel utána a Bazileusz. Látod-e, Béla, az úr nagy tisztességekre szemelt ki, és én nem bízom abban, hogy sokáig tudom kísérni sorsodat. Az úr rendelése szerint már nincs sok esztendőm hátra. Nem tudom, beszélhetek-e még valaha veled. Nézd, Béla, a palánta bíborágakat hajt, bíbor gyümölcsöt. Én a gyökeredről beszélek, mely itt fogamzott Pannóniában, a fehérvári palotában, ahol világra hozott téged anyád. Látod-e, László bátyád görögök hűségére tért, te tudod, hogy mi lett a sorsa. István nagybátyád görögök hűségére tért, most földönfutóként veszködik a végeken. Isten nem segíti azt, aki népe ellen emeli fel kezét. Az anyaföld nem lesz könnyű neki, ha föléje borul. Te elfelejted azt, amit én mondok neked, mert férfivé nősz fel. Birodalom lesz alattad, mely fiává és császárává fogad. Látod-e, Béla, megtöltöttem neked egy kis zsákocskát az anyafölddel. Fehérvárról hoztam magammal. Vidd el, őrizd meg és gondolj rá. Akkor is, amikor kardot adnak kezedbe, az ország ellen kell vinned hadakat, amelyekből e föld vétetett. Gondolj arra, Béla, hogy a palánta erősebb-e, vagy a gyökér. A nyugatiak, akiket eddig ismert, mind beszélte Krisztus népének nyelvét. Valamiben közösek voltak, de a csúcsos fövegű, illatos szakálú görög urak láttára elszorul szíve. Idegenek, mint amilyen idegen címük s köntösük. Fegyvert nem hordanak, hajukat rövidre vágják, a fürtöket aranyabroncs fogja át. Eleinte örült a nagy útnak, az új köntösöknek, páncélnak, fegyvereknek. Mind érte dolgoztak a királyi műhelyek. Örült, amikor meghajlottak előtte először a görög követek, s idősebbük magyar szóval mondta, uram. Mert Bizáncban úgy hiszik, hogy ez az a cím, amely a kisebbik herceget megilleti a magyaroknál. Eleinte mindez szép és könnyű volt, a készülődés hetei, a kard próbák, az új ruhák, talán a görög leckék is könnyen mentek. Fiú volt, vágyott arra, ami messzi van és kaland. De most már utazik. Tavasz van, ritka tavasz, hadak pusztító vonulása helyett ünnepi gályák siklanak végig a Dunán. A parancsnok mellette áll, törve beszéli az ország nyelvét, keze végig villan a partvonalán, régi elhagyott táborhelyekre mutat, sírokra, melyek kőkockáikkal olyanok, mint maga a halhatatlanság. Felégetett falu nyomát látja, lerombolt várat vagy bástyatornyot. Mintha csupa sebb lenne a tájék, teleszórva forradásokkal még nem gyógyulhatod be, gennyed még. Így megy végig a Dunán a hajó, a partok mentén, melyeket minden esztendőben feltépett a háború. Két messzi nép, magyarok és görögök ölték egymást. Mögéjük bújtak a kis vazalusok a maguk helyi háborúival. Mindez az Úr nevében történt. Minden sereg Istenre esküdött, őt hívogatta a győzelemre. Így élnek esztendők és esztendők óta magyarok és görögök vérben és gyűlöletben. Mit tud északon az Ipoly vagy a Garam népe arról, hogy Tesszáliában ellenük képezik ki a nehéz lovasokat, Trapezundból örmény íjászokat vettek zsoldba, tatárokat is, akik valahonnan a pusztákról szakadtak arra felé, amerre nincs határa az égnek, tenger a homok, s elvész, aki eltéved benne. Kicsiny Palló vagy, mondta Lukács. Rajtad keresztül próbálunk békességgel áttal járni egymáshoz. 13 esztendős. A szó már szó a fülében, mindennek emberi értelme van. Csak a képek foltosak még, a képek mögött mélységek tátonganak. Mánuel. Félelmes bálványként képzel, Babilon tornyán székelő aranyszakálú, bibliai királyt, mint egy Nabukodonozor, kezében villámok, körülötte arany és pusztulás. Mánuel. Mindaz a sok szó, melyet kisgyermek korától ellesett, a félve suttogott beszéd, anyja riadt szava az éjszakában, átkok, melyek Bizánc felé repültek, s gyengén töredezetten hultak vissza, Mánuel nevét harsogják, a távoli császárt, aki irtózatos két karjával össze akarja roppantani Pannóniát. Büszke lenne? Arra, hogy őt, egyedül őt választotta a Bazileusz arra, hogy fia legyen fia helyett. Kezébe adja a gyeplőt, leánya urának neveli, befogadja majd maga mellé a trónra, melyen az úr különös kegyelméből ül. Szédület ez, ami erre nincs a gyermeknek szava. kábulta hallgatta az udvari papokat, akik siratták, mert elveszettnek érezték, s mégis reménykedtek benne, mert Lukács úr vetette el lelkében a lélek magját. Róma lelke ott bolyong Lukáccsal, a hét halom hangja szól belőle, mint hatalmasan kongó nagy harang. A papok reménykedtek benne, hogy letöri a falakat, melyek erre kezdték Krisztus aklát. Kerulariosról beszéltek, a dőfös, stévejgő pátriárkáról, akit megítélt az Isten. A tengerbe folytotta, lehúzták gonoszságai, amikor Rómával s az igaz hittel szembeszállt. Mindez kavarog benne, mint a habok, melyeket elnyel az evező. A sírhelyek sokasodnak, a fekete, üszkös, tavai táborhelyek feltisztultak már a téli hótakaró alól. A Bazilleusz ő érte, Béláért üzent. Nem kell semmi mást hoznia magával, csak a szerémséget s dalmát városokat, mindazt, amit az ifjú herceg méltóságával együtt atyától kapott. Ez Béla jussa. Híd, melyen keresztül Bizánc és István országa békésen egybe találkozik. Nikefor, a patricius hátra húzódik az árnyékba, arca alig látszik ki, szemével követi a fiút. Már öreges, a sejmek alatt megdiderek, ha a szél befütyül. Nem tartja fel semmi az útját, garázdatüzek felperzselték az erdőket. Nikefor nézi Bélát. Bazilleusz. A gondolat hihetetlen, csúfondáros valóság. Itt viszi ő maga követség élén barna, izmos, széparcú fiút, akit a császári szeszély saját utódjaként kiszemelt. Pannonia. Ki tudott erről az országról többet, mint hogy egy ama sok közül, melyet az idők sodrából felemelt az isteni gondviselés? Ki tudott róla valamit azok közül, akik Kis-Ázsiában vagy a szíriai várövezetben éltek? Damaszkus felé fordult tekintetük, Jeruzsálemet siratták, Kairótól reszkedtek. A császári kegy leereszkedik Pannoniára. Mintha aranyeső érné, elborítja egy kis barbárt, aki itt él, virgonc, előrené sóvárogva, s mégis riadtan, mint rabmadár. Idegen, a neve is az, mindaddig, míg Bizáncba ér. Béla, mondják, s a finom hellén fül nem szereti, ha a magas hangzót ugyanabban a szóban mély vokál váltja fel. Béla. Mintha szelídíteni való kis párduc lenne, úgy gondolta. Hetekre együvé vannak zárva, a maga száraz, aglegény módján szereti a gyereket. Beszél vele, csiszolja szavát, javítja ejtegetését, lágyítja a diftongusokat. Mesél neki. Mindenre senki se kérte, neki csak annyi a szerepe, hogy hozza magával, s vegye körül illő tisztességgel, mint ifjú herceget, akinek Alexios lesz a neve, majd egyszer bíborköntöst fog viselni, ott ül talán majd Szebasztoszi despotai vagy Cézári ranggal a Bazilleusz trónja mellett, názban egyesül Máriával, aki ha fiú lett volna, maga örökölte volna a trónt. Neki Bizáncba kell vinnie Bélát, hogy megmerítsék az életvizében, a pátriárka ráolvassa Alexios nevét. Nem tudja megállni, hogy ne tanítsa. A fiú odaszokott hozzá. Csillogó a szeme, finom, árnyékos arca, ha sokáig nézi valami, átvillan boldogult Iréné császárasszony arcából. Mesél neki a maga kisé száraz, öreges módja szerint, mert Nikefor a jogi stúdiumokat kedvelte, mielőtt követjárással bízták meg. Reggel van, didereg. Hallja a fiú hangját, amint felmondja a versezetet. A rétor, aki elkísérte őket, s aki most Pszellosz egy levelét olvastatja a tanítvánnyal, mézédes szavakba öltözteti a gáncsot s a rosszallást, hódol előtte, miként a császári hercegek előtt szokás, beleburkolja cicomáiba. A fiú komoran, majdnem ellenségesen hallgat ilyenkor, a követ szeme észreveszi, hogy a kéz ökölbe szorul. Gyötrődik, érzi, a nyelv elakad, iskolás, s merev mondatokat sorjáz, latint beszélne, melyet könnyen és folyékonyan old fel. Látja rajta, hogy legszívesebben felugrana, átlendülne a korláton, hogy belevesse magát a Dunába, s átúszva visszarohanjon a bal partra, megkapaszkodva az anyaföldben, mely az övé.